Brázák Oston Sámuel, a Nézőpont és Pulai András, a Publikus Intézet vezetője, valamint Pulai Arnold van itt a stúdióban, aki megdöntötte az apa nélkül levés néhány perces rekordját. Brázák Ostonnál volt a szó, mert hogy Pulai András azt mondta, hogy Karácsony Gergely nem biztos, hogy be fog szállni egy miniszterelnök jelölti meccsbe.
Ugye itt még nagyon teoretikus dolgokról vitatkozunk, és abban egyetértek, hogy először Karácsony Gergelynek kell ezt a véleményeznie, hogy milyen szándékai vannak. Én mégis arra számítok, hogy ez a közeljövőben be fog következni, mert a baloldali értelmiség részéről elindult egy erős várakozás az ő szerepvállalásával kapcsolatban, de azért Karácsony Gergelynek a története mégiscsak az röviden összefoglalva, hogy inkább azért volt miniszterelnök jelölt, hogy utána főpolgármester jelölt lehessen, és nem azért lett megválasztott főpolgármester, hogy utána megint miniszterelnök jelölt lehessen. Én azt gondolom, hogy minden esély megvan az ő magas népszerűségére. A Medián ezt viszonylag nagy rendszerességgel már mérte is, hogy kedvelt politikusról van szó az ő esetében. Ez a nagy népszerűség pedig abban tud segíteni, hogy a folyamatot, a miniszterelnök jelölt választási folyamatot segítse. Ami még talán az elmúlt napoknak a nyitott kérdése, hogy a Momentum bejelentett bővülési szándéka. Fekete Győr András ugye adott egy interjút, amiben lényegében Hadházi Ákos, Cél Bernadettet és a Botka Lászlót, szegedi megválasztott polgármestert is invitálta az együttműködésre, hogy ebbe a nagy bővülésbe Karácsony Gergelynek hol van a szerepe, hogy esetleg az ő által vezetett Párbeszéd is részévé válik-e a Momentum pólusnak. Én ugye korábban azt mondtam, hogy két pólus várható, hogy kialakul az ellenzéki oldalon. Ebben a Momentum által vezetett pólusban elvileg a Párbeszéd, és így Karácsony Gergely is benne lenne. Egyelőre ez nem dölt el, mintha Karácsony Gergely azt keresné, hogy ő a két póluson felül tudjon emelkedni, és ne egyik vagy másik táborhoz legyen sorolva. Ez azért érdekes, mert az MSZP-vel ugye jelenleg még a pártja szoros szövetségben van.
Hát nem csak Karácsony Gergely pozíció nem dőlt el ebben a pólusban, hanem a pólusnak a létrejötte sem dőlt el, azért ennyire ezt rajtunk előre. Azt se felejtsük el, hogy a Párbeszéd azért szoros szövetségben van az MSZP-vel már, nem tudom, jó pár éve, és hát hogy mondjam, hullámvölgyeken és hullámhegyeken keresztül zajlik ez a szövetség. Ugye most éppen egy hullámhegyről beszélünk, mert mégis ez a szövetség adja a főpolgármestert. Illetve a közgyűlésben is ennek a szövetségnek van, a fővárosi közgyűlésben is ennek a szövetségnek van a legtöbb képviselője, sőt, a budapesti közgyűlésekben is ugye 217 ellenzéki képviselő van, és összesen 67 ebből az MSZP Párbeszéd szövetség jelöltje, tehát a fővárosi közgyűlésekben is az MSZP Párbeszéd van a leginkább reprezentálva. Most a vidékeket nem mondom végig, de azért ott is összességében relatív pozitívabb a kép az MSZP Párbeszéd számára, mint ami egyébként az MSZP Párbeszéd támogatottságából adódna. Úgyhogy Karácsony Gergelynek nyilván mondjam, sok döntésnek kell meghozni az elkövetkező időszakban. Ennek lehet, hogy egyik része az lesz, hogy csatlakozzon egy ilyen még nem létező elvi szinten felvázolt szövetséghez. De én nem felejteném el azt, hogy mégiscsak az MSZP Párbeszéd szövetsége okozta azt, hogy ő főpolgármester jelölt lesz, még hogyha egy főpolgármester lett meg, nem régóta az, még hogyha olyan kanyarok után is, hogy egyébként mondjuk miniszternek jelöltnek kellett először lennie, és azt el kellett bukni ahhoz, hogy főpolgármester lehessen, és azért elég összesiszolódott ez a szövetség, nem igazán vannak belőle olyan kiszólások, amelyek mondjuk jellemzők lennének az ellenzéki oldalon, jellemzők voltak az elmúlt időszakban az ellenzéki oldalon. Ez valamennyire azt jelezheti, hogy a szereplőknek ezzel összességében nincsen problémájuk. Én azt gondolom, hogy elsősorban azon fognak a következőkben dolgozni, hogy ezt megerősítsék. Úgy, hogy egyébként a széles ellenzéki összefogásnak ne legyen gátja. Ez a történet, hogyha a széles ellenzéki összefogás egyébként végül létre fog jönni. És aztán majd, hogy másfél év múlva, amikor itt leszünk ennél a döntési pontnál, hogy az ellenzék milyen miniszterelnöket állítson, akkor majd megszületik ezzel kapcsolatban is egy döntés.
Azért ezt tegyük hozzá, hogy komoly áldozatokat hozott Karácsony Gergely a látszólagos békéért, például Zuglóban a Tóth Csaba országgyűlési képviselővel, aki a zuglói szocialista párt fontos szereplőjének, vagy Zuglóból a szocialista párt fontos szereplőjének tekintenek, hogy egy közös fényképet is vállalt, miután nyilvánosságra került, hogy olyan nagyon nem szereti. Legalábbis egy ilyen hangfelvétel vált nyilvánossá, amit úgy lehetett érteni, hogy nem nagyon kedveli őt. Szóval ezzel egyetértek, hogy sok áldozatot vállalt, és ezért nem volt látványos az ő vitájuk, de a teljes képhez hozzátartozik azért az is, hogy Karácsony Gergely eddigi életútja a politikában számos korábbi szövetséges hátrahagyásáról szólt, hogy udvariasan fejezem ki magamat. Az LMP volt politikusai, például hosszan tudnak arról mesélni, hogy milyen véleménnyel vannak a Karácsony Gergely hűségéről. Tehát csupán az a tény, hogy a szocialista párttal eddig jól együttműködött, vagy jól együttműködni látszott Karácsony Gergely, nem gondolnám azt, hogy a jövő számára biztosítékot jelent.
És ez az LMP aztán egyébként ennek az ellenzéki szövetségnek a részesévé vált. Egy-két
az az LMP, vagy egy másik LMP?
Egy-két politikusát leszámítva, nyilván az az LMP már nem az az LMP, de mégis formailag, jogilag az az LMP, és a politikusoknak a nagy része is egyébként ennek az ellenzéki szövetségnek a részesévé vált. Hát mit is mondhatnánk erre, ilyen ez a politika. Hogy mondjam, néha nem az egyenes út vezet a célhoz, hanem a legkanyargósabb, és úgy látszik, hogy az ellenzéknek ilyen időkben, akkor, amikor nem egységes, ilyen időkben ezeket az utakat kell bejárnia. De mondom, nem igazán szeretnék tippelni abban, az a kapcsolatban, hogy mondjuk másfél év múlva hogyan fog ez a szereplő gárda gondolkodni, mert szerintem azt is nehéz lenne megtippelni, hogy most hogyan gondolkodnak egységesen, vagy nem.
Az LMP-nek és a Jobbiknak milyen pályák nyílnak ezután a két választás, az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás után? Kezdjük az LMP-vel, ugye, ha jól emlékszem, hát egy jelentős változáson mentek át.
Igen, erre utaltam itt az előbb, hogy lehet, hogy a pártlogót oda lehetett írni, de azért ez az LMP biztosan nem az az LMP, ami Gyurcsány Ferenc ellen szerveződött bő 10 évvel ezelőtt, hiszen most meg egy gyékényen árusították a politikai portékát, illetve számos húzó név azért ebből a pártból már távozott.
Hatházi Ákos, Szél Bernadett, egykori miniszterelnök jelölt.
Aki hát most a legutóbbi húzó nevek, de mondjuk Siffer András talán még emlékezetesebb, akit mondjuk nehéz lenne rávenni arra, hogy az egykori tapasztalatairól pozitívan nyilatkozzon a mostani baloldali szövetségesekkel kapcsolatban, de nem akarok itt belebonyolódni a mondandóba. Azt szerintem mindenki jól láthatta, hogy az LMP-n belül volt egy stratégiai vita, amit Bajnai Gordon kényszerített ki még 2012-ben. Az összefogás vagy a külön állásnak a stratégiai vitája. Ebben Karácsony Gergely az összefogás pártján volt, és most a főpolgármester választás erejéig ez egy sikeresnek tűnő, Budapesten sikeresnek tűnő stratégia volt. Siffer András például pedig a különállás útját választotta, ami 2014-ben és 2018-ban volt a parlamenti választáson sikeres, abban az értelemben, hogy az 5%-os küszöböt át tudta ugrani a párt. Ez a vita továbbra is meg lesz. A nem fideszes választók számára szerintem lesz mindig egy alternatív a baloldali vagy balliberális összefogásnak a számára egy alternatív kínálat, hogy ennek mekkora lesz a befolyása, a jelentősége, ezt sokkal nehezebb megtippelni, de az eddigi összes választás, ahol alapvetően két politikai tömb küzdelmét láttuk, 2002-ben vagy 2006-ban, mindig volt egy harmadik szereplő, centrumpárt, az MDF 2006-ban, így biztos vagyok benne, hogy nem két szereplős lesz a küzdelem 2022-ben sem.
Az LMP-nek a veszőfutását nagyobb részt az okozta, hogy az országgyűlési választáson nem vett részt teljes lelkesedéssel az összefogásban. Az egy nagyon komoly töréspont volt az LMP szavazók számára, és akkor kezdtek el ők elvándorolni az LMP-től. Tehát ezt nem az akkoriak, meg az alternatív valós, így a Momentum képében, ahol ezek az LMP szavazók már azóta nagyobb részt átvándoroltak. Ezzel csak arra akartam utalni, hogy szerintem nincsen olyan szándék az ellenzéki oldal részéről, hogy mondjuk Siffer András vagy bármelyik más politikai szereplőt visszahívják ebbe a közösségbe.
Ezt nem állítottam
mert hogy nem látják ennek a hozzáadott értékét. Viszont én azt gondolom, hogy ha lesz egy ilyen széleskörű összefogás, abban az LMP egy integratív szerepet tud játszani, hogyha megtalálja ezt az integratív szerepet saját magának, amire nyilvánvalóan nincsen garancia. De azt azért fontos látni, hogy az LMP-t körülbelül 1-2%-ra mérjük az összeszavazó körében, inkább egyre, mint kettőre egyébként az utóbbi időben. Nagyobb részt a Momentum elkanibalizált ezt a szavazóbázist, és míg az országgyűlési választások előtt volt egy oda-vissza játék az LMP szavazók és a Momentum szavazók között, ugye szélben lett megjelenésével például ezek a szavazók hirtelen elmentek az LMP-hez, utána az LMP összefogásban való nem részvételével ezek a szavazók visszamentek a Momentumhoz. Szóval Nem, most nem látom azt a visszalendítő erőt, azt az óriási visszalendítő erőt, ami az LNP irányba visszalendíteni a szavazókat. Leginkább az LNP jelentéktelenedését látom, illetve a potenciális azt a jövőképet az LNP-nek, hogy vagy betagazódik ebbe a szövetségbe, és így a politikusait, illetve az ideáit hasznosítani tudja, vagy pedig kilép ebből a szövetségből, és akkor az együttnek a sorsájút, vagy bármilyen szereplőnek a sorsájút, akik végül már nincsenek benne az aktívan a politikai térben.
És a Jobbik, ők azt mondták, hogy ezzel bebizonyították, hogy talpon maradtak.
Hát most azt gondolom, hogy kevesen irigylik most a Jobbik helyzetét, bár nagyon nagy dolog a talpon maradás. Jól láthatóan a párton belül is komoly feszültséget okoz az, hogy mi legyen a következő lépés. Ugye most hétvégén lett volna egy kongresszusa a pártnak, ahol Jakab Péter, mintha már meg lett volna beszélve, hogy pártelnökké válik, vagy választják. Csak hogy ő azt kérte, hogy a cserébe a 22-es választásig tartó időszakig tartson a mandátuma, és a pártnak a stratégiáját, a majdani összefogás vagy összenemfogás döntését ő hozhassa meg. Ezt a szívességet viszont nem akarták neki megadni, tehát szervezeten belül is elég egyértelműen érzékelik a Jobbikban szerintem, hogy bajban vannak. A kérdés ma már az, hogy 22-ben az összefogásnak milyen módon és mekkora mekkora befolyással vagy mekkora erőforrással válik a Jobbik részévé, nem pedig az, hogy lesz-e önálló Jobbik 22 után. Egyetlen az LMP és a Jobbik között egy ilyen párhuzam van, hogy milyen előnyük van, és pedig az, hogy saját frakcióval rendelkeznek az országgyűlésben, ez pártfinanszírozási és kommunikációs szempontból is egy előny mindkét pártnak, de se világos szavazótáboruk, se igazi jövőképük nincs ezeknek a pártoknak, tehát én komoly tétben merek fogadni, ha nem is a korábban felvázolt pólusok mentén, mert a pontos jövőt persze előre látni nem lehet, de valamilyen szerveződés és valamilyen integráció az ellenzéki oldalon meg fog valósulni.
Pulai András?
Én is azt gondolom, hogy a Jobbik ennek az ellenzéki szövetségnek a részese fog maradni, és neki is az a politikai érdeke, hogyha úgy tetszik a túlélése, hogy valamilyen módon besatornázza magát az ellenzéki szövetségbe. Egyébként ez sikerült neki most ebben a körben. Ugye nagyon sokat emlegette a fideszes politikai közösség, illetve az elemző közösség is ezt egyfajta horror koalíciónak, hogy Orbán Viktor maga is az egyik beszédében így fogalmazott, és erről kiderült, hogy ez nincs így. És kiderült, hogy ez nem egy horror koalíció, és az is kiderült.
Igazi horror.
És ez lett az igazi horror. Éppen magam ezzel vicceltem akkor, hogy valójában biztos azért mondja ezt Orbán Viktor, mert ez neki, ez lesz a horror. Lehet, hogy pont egy ilyen inforádos beszélgetésben. És hát tényleg ez lett neki az igazi horror. De ez egyébként visszaigazolja a korábbi kutatásainkat az elmúlt másfél-két évben, ami folyamatosan egész végig azt mérték, hogy ebben az ellenzéki szavazótáboron belül, és a mi hoznánkat nem értem bele, 95%-os az átszavazási hajlandóság a másik szereplő ellenzéki táboron belül szereplőnre. Magyarul, és ez meg is valósult most az önkormányzati választásokon, amikor ennek az igazi első éles próbája volt, magyarul ez nem egy horror koalíció, hanem horrorisztikus eredménye jár a Fidesz részére, ugye úgy fogalmazott a választások után, önkormányzati választások után az elemzői közösségnek egy nagy része, hogy megszűnt a NER ezáltal, és megszűnt a centrális erőtér ezáltal, és nem egy domináns párt van 3-4 domináns párt szereplővel összezárva ebben a térben, hanem kirakulni látszik az egyik domináns tömmel egy másik domináns tömb, és úgy látszik, hogy ez tényleg így van. Ennek egyébként szerintem három oka van, hogyha ezt gyorsan elmondhatom. Az egyik az, hogy a Jobbikból távoztak azok a szélsőjobboldali politikusoknak a túlnyomó többsége, még nem mind, aki miatt a Jobbikot szélsőjobboldali pártnak lehet nevezni. Schneider lemondásával például egy újabb ilyen szereplő ment el ebből a pártból, vagy legalábbis vonult háttérbe. A másik oldal, másik pedig az, hogy a szavazóbázis helyzetnek a pártoknak átalakultak, és a Fideszhez mentek át a szélsőséges szavazók, illetve a Mi Hazánkhoz. A Jobbiknál már csak mérsékelt szavazók maradnak. A politikai gondolkodási mintázatukat tekintve egyébként nagyon nehezen megkülönözhetőek a MSZP-DK párbeszéd Momentum egyéb szavazóktól, azaz nagyon, nagyon nagy arányban ugyanazt gondolják, mint ezek a szavazók, és itt jön a harmadik pont, azaz a megkülönböztethetősége az ellenzéki oldalon ezeknek a szereplőknek megszűnt, vagy nagyon nehézé vált. És ez hozta azt, hogy hát bizony akkor, hogyha nem tudjuk őket megkövetni, hogy tartalmilag mit mondanak, mert ugyanazt gondolják a szavazóik, ugyanazt mondják a politikusaik. Ugye például az előválasztási viták során ugye ott nem volt Jobbikos, de kiderült, hogy elmondták a szerbiak, hogy hát mi 15%-ban ugyanazt gondoljuk, hogy ne vitatkozzunk, hanem azról beszélgessünk, hogy hogyan tudjuk ezt a lehető legjobban megcsinálni. Így hát valójában látható volt, hogy ez a Jobbik koalíció az nem lesz egy horror koalíció. És az is látható volt, hogy ezek a szavazók bizony át fognak szavazni ezekre a szereplők.
Majd meglátjuk a közép-hosszú távon, hogy ennek milyen hatása van a hitelességére a baloldalnak. Maradjunk annyiban, hogy most az önkormányzati választáson Budapesten valóban minimális volt a kopása a bal liberális tábornak, azért, mert a Jobbikkal szövetségben volt, de ezt úgy kellett megcsinálni, hogy a Jobbik valójában nem indult Budapesten, hanem
polgármesteri pozícióért nem indult, de volt két polgármester jelölt.
Polgármester jelöltje volt, de a közös listán nem került be Jobbikos politikus a fővárosi közgyűlésbe, tehát kompenzációs listán se kértek helyet, és olyan helyeken indult Jobbikos polgármester, ahol komoly esélyük nem volt, tehát én azt gondolom, hogy itt
Budapesten
megtette a Jobbik azt a szívességet, hogy távol tartotta magát a budapesti balliberális szavazóktól, hogy nehogy az ő szavazatukat befolyásolja a Jobbikkal kötött szövetség. Nem voltak olyan Jobbikos politikusok, akikkel közösködnie kellett volna mondjuk Karácsony Gergelynek. Ez az egyik. A másik pedig én csak ismételni tudom, hogy azt, hogy 22-ben pontosan mi lesz, azt még nem tudjuk, de azért ez a Jobbik, ez ugyanúgy, mint az LMP, nem ugyanaz a párt, mint ami egykor volt. Az LP választáson alig 6%-os eredményt ért el a Jobbik. És az a 6%-os eredmény azóta tovább kopik, ahogy az LMP esetében is. Tehát itt, ha egy kicsit messzebbről nézzük az eseményeket, még 2010-ben is majdnem a fele az országnak nem a Fideszre szavazott. Az az ellenzéki szavazatot adott le. 2014-ben több, mint a fele nem a Fideszre szavazott. 2018-ban, 19-ben is ez a nagyjából fele-fele arányban voltak ellenzékiek és kormánypártiak a szavazók. Ami itt most átrendeződik, az inkább az ellenzéki pártoknak a fragmentációja, és az ellenzéki oldalnak a szervezettsége, nem pedig az ellenzéki tábornak a növekedése. A Jobbiknak a részvétele nem új szavazókat fog hozni, ezt akarom igazából mondani, nem új szavazókat fog hozni, hanem sokkal inkább a meglévő ellenzéki tábornak egy integrációját eredményezi, szervezeti integrációt.
A Jobbik azért tudta megtenni, hogy átengedi a terepet a baloldalnak, hogy fogalmaztál nagy tartalmilag így Budapesten, mert Budapesten a Jobbiknak azért relatíve egyértelműen eltűnt a szavazóbázis a baloldalon. És 1-2 százalékra mértük, és mérjük azóta is, a választások után is a Jobbikot Budapesten. Tehát lényegében a Jobbik az elkövetkezően az elmúlt időszak következtében Budapesten megszűnt létezni, és eltűnt a térképről, így hát relatív könnyű volt ugye átengedni. Az pedig, hogy ez valójában hoz-e új szavazókat, vagy nem hoz új szavazókat az ellenzéknek, ebben hát ezt ugye való élet cáfolja, már amit állítottál, hogy nem hoz, mert hát hogy hoz. Hogyha valami hoz új szavazókat, és ez egy fontos tanulsága az elmúlt időszaknak, az az összefogás, aminek a Jobbik is a része. Ugye az előbb konkludáltuk, hogy Karácsony Gergely legalább 2% oda többet ért el, mint amit a vonatkozó pártok összességéből adódott volna. Magyarul legalább 2% ponttal több szavazót hozott már most ennek a közösségnek ez az összefogás. Ez azt is jelenti, hogy addig, ameddig nincs összefogás ezen szereplő között, addig csak a meglévő ellenzéki tortás szereteli korra. Amint van összefogás, és amivel történik az összefogás, elkezdett a torta nagyobb lenni. És legalább 2% pont, ezt az élet nagyjából igazolta. Borkai hatás ide, borkai hatás oda, mégis így van. Így hát már csak ezért is létszükséget az ellenzék számára, hogy fent tudja tartani ezt az összefogást, és ne a meglévő tortát szeleteire újra és újra, így vagy úgy, hol kinek kedvezőtlenebb módon, aztán jövő héten megfordítva, hanem maradjon meg ez az összefogás és ennek a szavazatszerző ereje.
Ez nagyon jól hangzik, András. Régóta ismerjük egymást, és ismerem, hogy ilyenkor kicsit elszaladsz szerintem a lóval az értelmezésbe. De a tények egy kicsit más képet mutatnak. Tehát volt 2019 májusában egy EP választás, ahol Budapesten nagyjából 58%-ot kapott az összes ellenzéki lista, és nagyjából 42%-ot kapott a Fideszes lista. Ehhez képest Tarlós István ha úgy tetszik, 2-3% jobb eredményt ért el, és 2-3% rosszabb eredményt ért el az ellenzék. Azaz az összefogás, hogyha ebből a megközelítésből nézed, egyáltalán nem okozott plusz növekedési potenciált egyáltalán.
Kicsit pontatlanok a számaid. Nem pontatlan. Az összefogás, a most az önkormányzatin összefogott összefogás Budapesten 46%-ot kapott, és a Fidesz 41%-ot kapott. Az az 5% volt a különbség az ezen szereplő között ezelőtt, már hogy az európai parlamenti választásokon. Ez növekedett most körülbelül 7-re az önkormányzatin.
Egy fontos kérdésre szeretném, hogyha maradjon időm. Mit gondolnak a kormány reakciójáról? Mit kell abból kiolvasni? A miniszterelnök meghívta a főpolgármestert a kormányülésre, és csupa békülékeny nyilatkozatot hallunk. Lázágosan.
Ugye arra lehet számítani, hogy, és ezt Fekete Győr András a elmúlt napok interjúiban meg is erősítette, hogy ők folyamatosan Budapest problémáiért a kormányt fogják vádolni, és Budapest ellenesség lesz a fő irányvonaluk, hogy nem kap elég pénzt a főváros a kormánytól, mert így hirtelen a választások után kiderült, hogy annyira nincs sok pénz a kasszájában Budapestnek. Tehát az a vád, amit egy hónapig lehetett hallani, hogy Gulyás Gergely mondjon le, például ezt is javasolta Karácsony Gergely, mert azt mondta, hogy egy kormánypárti főpolgármesterrel jobban együtt tudna működni a kormány, a pénzügyi kérdésekben is akár. Szóval ezt a kampányban erről nem lehetett hallani, de a kampány után kiderült, hogy szükség volna forrásokra, és a forrás hiányt az ellenzéki oldal, vagy a mostani fővárosi vezetés, az szívesen a kormány felelősségi körébe utalná. Ez a játszma indul most meg, hogy ki a felelős azért, hogy Budapesten van vagy nincsen pénz, és ebben a játszmában azt hiszem érthetően azt a lépést tette meg a kormány, hogy a felelősség látszatát, vagy az átolt felelősségnek a látszatát is el akarja kerülni, és gesztusokat tesz, és szimbolikusan az együttműködésre törekszik a kormány oldala, és ez nem csak szimbolikus lesz. Szerintem az elmúlt 10 év azt bizonyította, hogy a fővárosban nagyon sok látványos beruházást finanszírozott a kormány. Tudják továbbra is a kormányzati oldalon, hogy ha az ellenzéknek, vagy a Karácsony Gergelynek az a kommunikációja érvényesülne, hogy főváros ellenes párt a Fidesz, és nem a főváros érdekét szolgálja, az számára is nagyon negatív helyzetet teremtene, tehát arról is szól ez a küzdelem, hogy elkerülje a Fidesz azt az értelmezést, hogy egy főváros ellenes pártról van szó. A Fidesz büszke rá, hogy egy néppárt, ami a fővárosban is lám-lám 40% fölötti eredményeket tud elérni egy pártválasztáson, és 45% körül itt egy főpolgármester választáson.
Mindenkit oldal számára tartogat kívánságot ez a helyzet. Nyilván Orbán Viktornak az elsődleges célja, hogy megnyerje a 22-es országgyűlési választásokat, és megtartsa főhatalmat, amennyire tudja. A Karácsony Gergelynek, illetve az ellenzéki koalíciónak pedig azt gondolom, hogy az a feladata, hogy minél jobb eredményeket érjen el ez a szövetség egy megfelelő pillanatban. Azt azért fontos jelezni, hogy nem azért szólították fel Gulyás Gergelyt a lemondásra, amit te mondtál, hanem azért, mert azt mondta, hogy a Orbán-Tarlós megállapodás az nem érvényes, akkor, hogyha nem a Tarlós nyeri a választást. Amit egyébként Orbán Viktor egy nappal később cáfolt is, mert mondta, hogy ő maga részül ezt érvényesen tartja egy ilyen helyzetben is. De azt gondolom, hogy hogy el fog kezdődni valószínűleg egy ilyen blame game az ellenzék és a kormány oldal között, és elkezdenek arról beszélni, hogy ki az, aki azt gondolja, hogy hibás lesz majd a kialakuló politikai helyzetért, és ki az, aki meg a sikereket le fogja tudni aratni. Ez nem lesz egy egyszerű meccs, de a nap végén mégis azt gondolom, hogy nem a háború az az érdekezetnek a szereplőknek, hanem az, hogy a budapestiekért tegyenek, mert mindenki szereplőnek az az érdeke 22-ben, majd pár évvel később az önkormányzatnak, meg a másik szereplőnek, hogy megnyerje ezt a választást, és akkor, amikor volt egy háború, egy egyértelmű háború az ellenzéki oldal és a kormányoldal között a Demszki érában, akkor azt Orbán Viktor elvesztette, és ugye Demszki megnyerte. Magyarul csörtéket várok, súrodásokat várok, de nagy összecsapásokat nem.
Az elmúlt egy órában Rázágostan Sámmal, a Nézőpont és Pulai András, a Publikus Intézet vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A tárgyilagosság szerethető táblát Pulai Arnold mozgatta az elmúlt fél órában. Mindenkinek köszönöm a türelmet. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Nexterde Tibor vagyok.